Erős várom Istenünk! Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünkön, és az Eke énekeskönyv 212-es számú énekét énekeljük majd gitárkísérettel.
Itt az Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal elé állni, szent a
Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Istenhez kiáltok, és az Úr megment engem. Hallgass meg, Istenem, az én imádságomat, és ne rejtőzz el könyörgésem elől. Szívem vergődik bennem, de én te benned bízom. Liturgiaként a 105-ös számú éneket énekeljük.
Erőd a szívemben, követlen Jézus. Erőd a szívemben, követlen Jézus. Erőd a szívemben, követlen Jézus. Nincs tiszta hú, nincs tiszta
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Nincs mivel dicsekednem előtted, Istenem, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem parancsolataid ellen. Nem is kérek mást, csak szánj meg engem, és ne vondd meg tőlem irgalmadat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, és vezess minket úgy, hogy amit kérünk, a te tetszésedre legyen, és megadhass nekünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 10. vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban a 19. fejezet 41. versétől a következőképpen. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt. Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik. Megvan írva, és az én házam imádságháza legyen, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók, a nép vezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép, hallgatva őt, rajongott érte. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életed. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és a 110-es számú énekkel készüljünk az ige hirdetésre.
Oh,
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Mózes második könyvének 19. fejezetének első versétől a következőképpen. A harmadik hónapban, azután, hogy Izrael fiai kijöttek Egyiptomból, ugyanazon a napon megérkeztek a Sínai pusztába. Refidimből útnak indulva megérkeztek a Sínai pusztába, és tábort ütöttek a pusztában, ott táborozott Izrael a heggyel szemben. Mózes fölment Istenhez, az Úr pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szólj Jákob házához, és ezt hirdesd Izrael fiainak. Ti láttátok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogyan hoztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága és szent nép lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanod Izrael fiainak. Azután lejött Mózes, összehívta a nép véneit, és előadta nekik mindazokat az igéket, amelyeket az Úr parancsolt neki. Az egész nép egy akarattal felelte. Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Mózes megvitte a nép válaszát az Úrnak. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, Istennek a szavai, Istennek az ígéretei, azok beteljesednek. Ez egy olyan alapvető igazság, amit jó a szívünkbe vésni, és jó ehhez igazítani a mi életünket, hogy amit ő mond, az valóság, az ő ígéretei, azok valóra válnak. És itt is ezt láthatjuk ennek az igének rögtön az elején, hogy Istennek egy ígérete teljesedett be, amikor ott voltak a Sínai hegynél, más néven Hóreb hegyénél. Annál a hegynél, ahol Isten megszólította Mózest. Ahol ott az égő csipkebokorból szólt hozzá, és mondta neki, hogy Mózes, Mózes. És ahol kinyilatkoztatta önmagát, hogy vagyok, aki vagyok. És ahol megmondta neki, hogy mi lesz az ő küldetése, és ugye a Mózes ellenkezett, de aztán Isten meggyőzte őt, és elindult, hogy kivezesse a népet Egyiptomból. És akkor Isten már megmondta, hogy majd ezen a helyen, ezen a hegyen fogtok tisztelni engem. És most azt olvassuk, hogy a harmadik hónapban, tehát körülbelül 2 hónap telt el, azóta, hogy elindultak Egyiptomból. Nem sok idő, persze relatív, attól függ, hogy mit kell átélni 2 hónap alatt, vagy mire kell várni 2 hónapig, de nem sok idő, és ott voltak a Sínai hegynél. És olyan szépen alakul minden, úgy tűnik. Ha ezt az ige szakaszt nézzük pusztán, akkor azt mondjuk, hogy olyan jól alakulnak a dolgok, és annyira jó, amerre halad Izraelnek a gondolkodása, Izrael népe. De azért vannak itt előzmények. Hogyha visszatekintünk, hogy mik történtek az elmúlt 2 hónapban, hogy mit éltek át, hogy mind vezette őket keresztül Isten, akkor már itt vannak nehézségek. Hát rögtön, ahogy kivezette az Úr őket Egyiptomból, már a harmadik napon a nép lázadt, hogy nincs mit inni, mert ugyan van ott víz, de hát az keserű, azt nem lehet meginni. És mennek oda Mózeshez, hogy hát mit ígyunk? És Mózes mit tesz? Mint mindig, ezt olvashatjuk róla, és ebben nagyon jó példa előttünk Mózes, hogy amikor valamilyen problémája adódik, valamilyen nehézsége adódik, rögtön az Isten elé viszi. Rögtön Istenhez fordul. És ezt a problémát is oda viszi az Úr elé. Uram, mit tegyünk? És akkor az Úr ad megoldást, ott van az a bot, bele kell dobni a vízben, és akkor ihatóvá válik. És már ott elmondja az Úr, hogy ha engedelmesen hallgattok az én szavamra, ha engedelmesen figyeltek rám. Aztán mennek tovább, ugye ez Márában történt, mennek tovább, ott vannak már a Szín pusztában, ismét zúgolódnak. Miért? Mert nincs mit enni. És Mózes ellen és Áron ellen zúgolódnak, de igazából az Isten ellen lázadnak ebben a helyzetben, hiszen Isten volt az, aki Mózesen keresztül kivezette az ő népét. És ad ebben a helyzetben is megoldást az Úr, adja a mannát, ami egy olyan táplálék volt Izrael népének számára, ami mennyei táplálék, és addig, amíg ott voltak a pusztában, amíg olyan körülmények között voltak, amikor egyébként mást nem ehettek volna, mert hát a pusztában mi van, semmi, addig Isten nap mint nap gondoskodott erről. Nap mint nap megadta ezt nekik. És megmondta nekik, hogy ha többet szedtek, az meg fog büdösödni, az meg fog kukacosodni. Ezzel arra akarta vezetni Isten az ő népét, hogy bízzanak benne. Hogy ő megadja a mindennapi kenyeret. Hogy megadja azt, ami szükséges. És holnap is meg fogja adni. Ott van most az a sok étel, de annyit vegyenek, ami arra a napra elegendő, mert holnap is ott lesz, mert Isten ezt megígérte. Egy nap volt kivétel, ugye az ünnepnap előtti nap, amikor szedhettek dupla annyit. Hogy másnap ne kelljen nekik ezzel foglalatoskodni, ne kelljen dolgozniuk, hogy pihenni tudjanak. Aztán így is volt mégis olyas valaki, aki csak kiment, hogy na, hát ha van másnap is. Pedig hát Isten megígérte, és csodálatos módon megmutatta az ő hatalmát ebben is, hogy egyébként, amikor fölöslegesen mókuskodtak és gyűjtötték maguknak az ételt, akkor az megbüdösödött, amikor Isten parancsára tették ezt, akkor az megmaradt. Akkor az használható volt másnap is. És mindez a manna ott volt nekik mindaddig, amíg le nem telepedtek az ígéret földjére. Aztán mentek tovább, ott volt Refidim, változatosság kedvéért ismét lázadozott a nép, újra a víz miatt, hogy na hát, nincs mit inni. És ekkor jött az a megoldás, hogy Mózesnek azt mondta az Úr, hogy csapjon a sziklára, és vizet fakasztott nekik a sziklából. És itt kísértették az Urat, hogy vajon közöttük van-e? Vajon közöttük van-e az Úr? Nem számoltak vele, hogy az, aki korábban is adott nekik iható vizet, aki gondoskodott a mannáról, az ételről, sőt, még fűrjeket is adott nekik, még húst is ehettek a pusztában. Ennyi ember. Ugye itt milliós nagyságrendről van szó. Férfiakat, ahogy megszámolták, hogy 600 ezer harcos. Hát, hogyha asszonyokat, gyerekeket hozzáveszük, akkor itt tényleg milliós nagyságrendről van szó, egy pusztában. Az Isten így gondoskodik róluk, és nem kérik az Urat, hanem újra és újra zúgolódnak, lázadoznak, hogy itt fogunk megpusztulni, ezért kellett bennünket itt kihozni. Meg fogunk halni. És az Úr terelgeti őket, gondoskodik róluk, ennek ellenére adja a vizet, adja az ételt, gondoskodik a szükségleteikről. És aztán az előzményekben olvashatjuk még azt is, hogy szembesülnie kell Izrael népének azzal is, hogy megtámadják őket. Amálék nekik ront. És Isten ismét megőrzi őket. Itt van az a csoda, amikor Mózes felemeli a kezét, akkor győzelemre állnak, amikor leereszteni, akkor vereséget szenvednének, és már segítenek neki, Mózesnek, hogy tudja tartani a kezét. Ugye ez a felemelt kéz, ez az imádságnak a jele, hogy amikor imádkozik, megint csak ez van, hogy amikor imádkozik, akkor a nép győzelemre áll. Amikor az Úrban bíznak, amikor tőle várják a segítséget, akkor győzelemre állnak. És ez igaz ránk is, hogy amikor az Úrtól várjuk a segítséget, akkor láthatjuk azt, hogy ő hozza a megoldásokat, nehézségeken keresztül átvezet. De adja a megoldást. Itt is folyamatosan jöttek a nehézségek, és Isten adta a megoldást, de nem kellett volna Izrael népének zúgolódnia. Kérhették volna ezt az Úrtól, ahogy a Mózes kérte a megoldást. És ugyanúgy megadta volna az Isten. De Izrael népe újra és újra elbukott ezekben a próbákban. És aztán itt a közvetlen előzményekre rátérve,
Itt az előző fejezetben arról olvashatunk, hogy Mózesnek az apósa meglátogatja Mózest. És nagyon jó azt olvasni, hogy Mózes elmeséli, hogy mit éltek át mindeddig a pusztában. És így írja le az ige, hogy Mózes elbeszélte apósának mindazt, amit az Úr a Fáraóval és Egyiptommal cselekedett Izraelért, mindazt a sok gyötrelmet is, ami útközben érte őket, de azt is, hogyan mentette meg őket az Úr. Tehát elmondta a nehézségeket is, hogy hát bizony itt volt ez, amikor nem volt mit inni, nem volt mit enni, lázadozott a nép, elmondta ezeket a nehézségeket, de nem hagyta ki azt sem, hogy Isten mit cselekedett. És azt olvassuk utána, hogy örült Jetró. Öröm volt ezt neki hallani, hogy bár nehézségeken keresztül mentek, de Isten cselekedett, és utána azt olvassuk, hogy így tört ki Jetró szívéből a dicséret, hogy áldott az Úr, aki megmentett benneteket az egyiptomiak és a fáraó kezéből, aki megmentette a népet Egyiptom hatalmából. Most már tudom, hogy nagyobb az Úr minden más Istennél. És azért történt ez velük, mert kevélyek voltak. És utána áldozatot is bemutatott Jetró. Dicsőítette az Isten mindazért, amit látott Mózes és Izrael életében Istennek a cselekedeteiből. És utána olvassuk azt még, hogy Jetró tanácsára ugye vezetőket állít Mózes, hogy ne legyen annyi feladata különféle problémás helyzetekben. És ezután olvassuk ezt a szakaszt, ami most előttünk van. Ugye ide érkeznek a harmadik hónapban, körülbelül 2 hónap telt el a kivonulástól. Látjuk, hogy azért nagyon sok minden történt ebben a 2 hónapban. És aztán itt egész sokáig letelepednek. Majdnem 1 éven keresztül itt vannak. Ugye, hogy olvassuk ezt Mózes második könyvének a 19. fejezetében, hogy odaértek a sínai pusztához, a sínai heggyel szemben, és egész Mózes harmadik könyvének az eseményei itt történnek, és aztán Mózes negyedik könyvének a 10. fejezeténél olvashatjuk azt, hogy na akkor tovább indulnak. Majdnem 1 évet töltenek ott, a sínai hegynél. És miért vannak ott? Mert Isten beszél. Isten kinyilatkoztatja önmagát. Isten adja az ő törvényét. És ebbe, hogyha belegondolunk, ez egy óriási dolog, hogy az Isten beszél. Hogy az Isten beszélni akar velünk. Hogy meg akarja mutatni, hogy kicsoda ő. És azt is meg akarja mutatni, hogy mi kik vagyunk, és hogyan kerülhetünk vele kapcsolatba. És itt, amikor szól Mózeshez, akkor már az is beszédes, ahogyan megszólítja a népet. Azt mondja Mózesnek, hogy mondd ezt Jákob házának, és aztán pedig azt mondja, hogy Izrael fiainak. Ugye Jákob és Izrael, hát ugyanaz a személy, akitől származik a nép, de mégsem teljesen ugyanaz, hogy Jákob és Izrael. Jákob az az állapota, amikor még ő akarta kézbe venni a dolgokat, és mindenféle csalással akart áldást szerezni magának. Jákob az a csaló, az a régi énje. És Izrael pedig az az új név, az az új élet, amit Istentől kapott, amikor bevallotta, amikor kimondta azt, hogy én vagyok Jákob. Én Jákob vagyok, én csaló vagyok. Amikor az ember szembesül a maga bűnével, és kimondja azt az Isten előtt, bevallja azt az Isten előtt, és akkor Isten tud egy új életet adni. Lehet annak a réginek vége, és kezdődhet valami új. És itt emlékezteti a népet erre, hogy hát Jákob, ti Jákob háza vagytok. Ott van a bűn a ti életetekben. De Izrael fiai is vagytok. Ott van Istennek az ígérete, ott van az új, annak az újnak a lehetősége. És aztán emlékezteti őket, hogy hogyan vezette őket mindeddig sasszárnyon. Emlékeztette őket az elmúlt 2 hónapra. És ugye ez a sasszárnyon hordozás, ez egy nagyon szép kép arra nézve, hogyan Isten bánik az ő népével. Ugye amikor a sas fiókái elérik azt a kort, hogy kiröpüljenek, akkor az egy döbbenetes változás, ugrás szó szerint az ő életükben. Hát gondoljunk bele, hogy addig ott voltak a biztonságos fészekben, jöttek a szülők, hozták az ételt, gondoskodtak mindarról, amire szükségük volt, vigyáztak rájuk, biztonság volt, élelem volt, meg volt minden. De egyszer csak meg kell azt tanulni, hogy kirepülni a fészekből. És olyat még sohasem csináltak. De el kell indulni. És nem lehet úgy repülni, hogy akkor a földön mászkál az ember, hanem a magaslatról kell kiugraniuk. És lehet ilyen videókat látni az interneten, hogy a sas fiókák hogy repülnek, és hogy teszik meg az első száncsapásokat, és látszik az, hogy hát ők még olyan ügyetlenek ebben a dologban. Nem tudják, hogy pontosan hogyan kell tartaniuk a szárnyukat ahhoz, hogy a különféle áramlatok közepette ők ott fönn maradjanak, de azért ott vannak, és közben pedig a szülők azok ott köröznek körülöttük, alattuk, felettük. Méltóság teljesen, szinte rezzenéstelenül ők már nagyon jól tudják, hogy ez hogy működik. Példát mutatva, bátorítva a fiókákat, hogy így kell, itt vagyok. Itt vagyok. És ha kell, akkor segítelek. Ahogyan korábban a biztonságot ők jelentették a fészekben, most a kiröpüléskor is ott vannak, bár ott van a szabadság ebben az egészben. Hogy szabadok lehetnek arra, hogy repüljenek. Biztonság és szabadság egyaránt ott van ebben, ahogyan a sas röpteti az ő fiókáit. És Isten ezzel a képpel ezt mutatja, hogy ő szabadságot ad az ő népének, mert kivezeti őket Egyiptomból. Szabadok lehetnek. Eddig szolgák voltak, most szabadok, de biztonságot is ad nekik, mert ott van velük. Ezt jelenti ez a sasszárnyon hordozás. És a szabadság és a biztonság két olyan dolog, amire alapvetően szükségünk van, csak sokszor egyik a másiknak a rovására megy. Hogyha nagy biztonságot akarunk, akkor lehet, hogy tartunk attól, hogy kimozduljunk, hogy merjünk kockázatosabb lépéseket tenni. Hogyha pedig szabadságot akarunk, akkor pedig fel kell adnunk valamennyit a biztonságunkból. És valami hasonlót élhetünk meg a gyereknevelésben is egyébként. Hát onnantól kezdve, hogy a mászókára, hogy engedjük a gyereket. Hogy akkor ott vagyunk, és akkor végig föl se engedjük, új, ez veszélyes, vagy ott vagyunk, és akkor fogjuk a lábát, kezét úgy, hogy már szinte mozdulni se tud szegény. Vagy állandóan ott szokták mondani, hogy a helikopterszülők, hogy akkor ott keringenek körülöttük, hogy akkor nem engedik a gyereket, vagy engedjük, persze úgy, hogy nehogy nagy baleset legyen, de hogy legyen szabadsága, de érezze azt is, hogy biztonságban lehet, hogy ha bármi van, akkor tudunk segíteni. Isten tehát szabadságot és biztonságot is adott az ő népének, de Izrael népe ezt nem értékelte. Mutatja ez a zúgolódás. Folyamatosan zúgolódtak, hogy itt fogunk elpusztulni. Ezért hoztál ide bennünket, Mózes. És Egyiptomra úgy tekintettek, mint biztos pontra. És többször megfordult az bennük, hogy hát vissza kéne menni. Rossz volt Egyiptomban? Hát persze, rabszolgák voltak. De ezt, mintha elfelejtették volna. Az olyan megszokott volt már. Olyan biztonságosnak tűnt, de nem voltak szabadok. És most, amikor szabadok, akkor meg kellett tanulniuk azt, hogy Istenben keressék a biztonságukat. Ne a régi dolgokban, ne a bűnben. Ne olyan dolgoktól, amelyek elválasztják őket Istentől. És olyan ez, mint amikor valaki a börtönből szabadul, és kikerül újra az életbe, lehet, hogy évek, évtizedek után, és hogyha nem tanulta meg, vagy nem készült erre, és nem tanulja meg, hogy milyen a szabadsággal élni, akkor vissza fog kerülni előbb vagy utóbb. Sőt, olyat is lehet hallani, hogy valaki direkt elkövet valami bűnt, hogy visszakerüljön a börtönbe, mert azt már megszokta. Igaz, hogy nincs szabadság, de ott már tudta, hogy hogyan kell eligazodni. És inkább visszamegy a bűnbe, abba a régibe, a fogságba, mint hogy szabadon élne. Olvastam egy idézetet ezzel kapcsolatban, nagyon jól megragadja a lényegét itt Izrael Egyiptomhoz való viszonyulása kapcsán. George Morrison, talán egy skót igehirdető volt, aki mondta, hogy egy éjszakába tellett Istennek kihozni a Izraelt Egyiptomból, viszont 40 évbe tellett Egyiptomot kihozni Izraelből. Ugye milyen beszédes ez a kép, hogy egy éjszak alatt kihozta. A akkori világ leghatalmasabb haderejével rendelkező országából egy éjszak alatt kihozta az ő népét. De aztán 40 év kellett, míg Egyiptomot hozta ki Izraelnek az életéből, mert ott volt bennük, hogy vissza, meg újra és újra kapaszkodtak abba a régibe. Szükség van tehát a szabadulásra. És szükség van arra is, hogy uralomváltás következzen be a mi életünkben. Hogy amiben korábban a bűn uralkodott, ott már Isten uralkodjon. Hogyan mondjuk, hogy mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Hogy ő uralkodjon az életünkben is, a mi életünkben is. Tehát erre emlékezteti az Úr őket, hogy hogyan hordozta őket, és utána azt mondja, hogy most azért. És azt mondja, hogy az én tulajdonom lehettek, az enyém lehettek. Bár enyém az egész föld, minden nép az enyém, de titeket különös módon kiválasztalak. És miért választja Izrael népét? Azért, mert olyan nagy, mert olyan erős, mert olyan tehetséges. Hát Mózes 5. könyvében pont erről beszél az Úr a 7. fejezetben, hogy hiszen te Istenednek az Úrnak szent népe vagy, téged választott ki Istened az Úr valamennyi nép közül, amely a földön él, hogy az ő tulajdon népe légy. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr, mintha valamennyi népnél nagyobbak volnátok. Hiszen a legkisebbek vagytok valamennyi nép között, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgaság házából, Egyiptom királyának, a fáraónak kezéből. Tudd meg tehát, hogy a te Istened az Úr az Isten, álhatatos Istenő, aki hűségesen megtartja szövetségét ezer nemzedéken át azokkal, akik szeretik őt, és megtartják parancsolatait. Tehát elmondja, hogy miért szeretett, miért hozott ki benneteket? Azért, mert szeret. Tehát azzal indokolja, ami a kérdésben ott van. Tehát mondhatnánk azt, hogy miért választotta? Csak az Úr így döntött. A szeretetével így döntött. És micsoda lehetőség, micsoda felajánlás, azt mondja, hogy az én népem lehettek, az enyém lehettek, papok királysága. Ugye mit jelent ez? A papok azok az emberek voltak, akik képviselték Istent a nép előtt, meg aztán a népet is az Isten előtt. Ezért voltak ők, akik bemehettek a szentek szentjébe, az Isten szín elé, mások nem. Ők képviselték a népet, és aztán pedig képviselték Istent is a nép előtt. Óriási kiváltság, és ezt ajánlja föl Isten az ő népének, hogy ilyenek lehettek, akik így rám mutattok, mondja az Úr. akik képviselhettek engem a többi nép előtt, a többi ember előtt. Micsoda kiváltság ez? Ennek azonban van egy feltétele, ami rögtön itt elhangzik. Most azért, ha engedelmesen hallgattok az én szavamra, ezt mondja az Úr. Ha hallgattok az én szavamra, és engedelmesek vagytok, akkor ez valósággá lehet a ti életetekben. És persze, hát hogyan működne ez másképpen? Hogyan tudnák az Istent képviselni az emberek előtt, hogyha nem figyelnének rá, és nem hallgatnának rá, csak úgy kitalálnák, hogy na, ilyen az Isten, vagy mit hirdetnének, mit képviselnének, mit mondanának? Ha engedelmesen hallgatsz. És Mózesnek mondja ezt az Úr, és Mózes lemegy a néphez, és elmondja nekik, hogy ezt tárta elétek. Elmondja mindazt, amit az Úr mondott. És ők mit mondanak? Megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. Megtesszük mindazt, amit az Úr parancsolt. És aztán Mózes viszi a választ az Úrhoz. Itt van vége a mi ige szakaszunknak. És hogyha nem ismernénk a folytatást, elképzelnénk a folytatást, akkor lehet, hogy valami olyan történetet gondolnánk el, hogy hát ez csodálatos, itt van ez a nép, aki nagy nyomorúságot élt meg, Isten kivezette őket, az Úr elmondja nekik, hogy mire hívja őket, hogy mások előtt képviseljék őt, hogy megismerjék őt, és aztán ők tényleg ezt is teszik, vállalják, megtesszük, amit te parancsolsz, úgy élik az életüket, egyre többen csatlakoznak az Úrhoz, egyre többen az Úréi lesznek, és csodálatosan élnek, amíg meg nem halnak, mondhatnánk. De aztán azt látjuk, hogy nem így folytatódik. Rögtön ezután, ahogyan szólni akar az Úr, szól az ő hegyéről, és hallja ezt a nép, tapasztalja, hogy mennydörgésben szól, meg az ő hatalmával szembesülnek, akkor azt mondják, hogy hát inkább ne beszéljen velünk az Isten. Olyan furcsa ezt olvasni tőlük, hogy inkább ne beszéljen velünk az Isten, inkább te beszélj velünk, Mózes. Te add tovább, ez nekünk félelmetes, hogy az Isten szól. És aztán később, amikor azt mondja az Úr, hogy itt vagyunk az ígéret földjénél, ide akarlak bevezetni titeket, lépjetek be, akkor meg küldik a kémeket, és hozzák a híreket, hogy hát ezek, gyönyörű ez a föld tényleg, de ezek hatalmas emberek, akik itt vannak, akkor megrettennek, és bár azt mondja az Úr, hogy menjetek, nektek adom, ők nem mernek lépni. Megteszünk mindent, amit parancsolsz. Hát kivéve akkor, amikor úgy tűnik, hogy az túl nehéz, vagy az lehetetlennek tűnik számunkra, vagy kockázatosnak. És emiatt kell ott körözniük 40 éven keresztül. Nagyon gyorsan ott lehettek volna az ígéret földjén. De emiatt, mert féltek. És aztán lehetne sorolni mindazokat a dolgokat, amelyekben nem tették meg azt, amit az Úr parancsolt nekik, és egészen odáig jutott ez a folyamat, hogy az Isten fiának, Jézusnak meg kellett ott halni a kereszten. A sok-sok engedetlenség, a sok-sok bűn miatt. Mindannyiunk bűne miatt meg kellett halnia. Azért, hogy szabadulást szerezzen. Azért, hogy az engedetlenségnek a következményét magára vegyük. És itt mondja a nép, hogy megtesszük mindazt, és hogyha ez így lett volna, akkor nem olvasnánk a mai nap is az útmutatóban azt, hogy ugye Szent Háromság ünnepe utáni 10. vasárnap Jeruzsálem pusztulásának az emlék ünnepe. Ha tényleg megtették volna mindazt, ha engedelmesen hallgattak volna az Úrra, akkor nem történt volna meg, hogy a babiloni király Nabukadnezár Krisztus előtt 586-ban lerombolta a várost, és benne a templomot is. Ezt előre megmondta az Úr, Mózesen keresztül. Mózes 5. könyvének a 28. fejezetében le van írva, apró részletességgel az, hogy ha hallgattok rám, ha figyeltek rám, akkor milyen áldásban részesedhettek. És utána pedig, hogyha nem hallgattok rám, akkor ez és ez lesz a következménye, és szinte egy az egyben leírja a fogságot, az ostromot, ami történni fog velük. Hogy rámegy a testük, a lelkük, az idegrendszerük arra, ami történik velük, hogyha ha nem az Istenre figyelnek. És így is történt. Babilóniaiak lerombolták a templomot. Ugye erről szól ez a Jeruzsálem pusztulásának emlékünnepe, de nem csak egyszer történt ez meg. Ott volt a második pusztulás, ami a hagyomány szerint ugyanazon a napon történt, Áv hónap 9. napján, ezért mondják így ezt a Tisza B'Av, tehát ez az ünnep, ez az emlékünnep, ez a fájdalmas emléknap, hogy kétszer is lerombolták a templomot. Ugye fölépült utána a második templom, és erről szólt az oltár előtti ige, amit olvastam a Lukács evangéliumának a 19. fejezetéből, amikor Jézus azt mondja, hogy bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat. És mondja, hogy de most már el van rejtve a szemed elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Ott volt az Isten fia. Ott volt az Isten közöttük, ahogy énekeltük az éneket, hogy itt az Isten köztünk. És nem vették ezt komolyan, nem fogadták el, nem fogadták be. És azt mondja Jézus, hogy ennek következménye van. És utána Krisztus után 70-ben ismét lerombolták a templomot. Következménye van annak, amikor nem vesszük komolyan, hogy itt van az Isten. Nem vesszük komolyan az ő szavát, az ő ígéreteit. Amikor nem figyelünk rá. De hát itt Izrael népe azt mondta, hogy megtesszük mindazt. Jobb lett volna, hogyha azt mondják, hogy hát nem tesszük meg. Hát dehogy lett volna jobb. Csak mi az, ami hiányzott belőlük? Megvolt ez, hogy na akkor megtesszük. Megvolt ez a szándék, csak hiányzott belőlük az, hogy számolnának a szívükkel, a szívük állapotával. Hogy milyenek ők valójában. Hogy bár szeretnék megtenni, de nem tudják megtenni maguktól. Hogy erre képtelenek. Nem voltak tudatában a korlátaiknak. És Józsuénál is nagyon hasonló történik. Józsué könyve utolsó fejezetében, a 24. fejezetben olvashatjuk, amikor ott vannak az országgyűlésen, és Józsué mondja, hogy hát én és az én házam népe az Urat szolgáljuk, és hogyha nem tetszik nektek, hogy az Istent az Urat szolgáljátok, hát választhatok magatoknak más Istent, de én is az én házam népe az Urat szolgáljuk, és így válaszolnak, hogy távol legyen tőlük, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneket szolgáljunk. Az Úr, ami Istenünk, ő hozott föl bennünket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, és tette azokat a nagy jeleket a szemünk láttára. Ő vigyázott ránk végig az úton, amelyet megtettünk, és minden nép között, ahol átvonultunk. Kiűzött előlünk az Úr minden népet, akik az országban laktak, és az emóriakat is. Mi is az Urat akarjuk hát szolgálni, bizony ő a mi Istenünk. Itt is ez van, megtesszük mindazt, őt akarjuk szolgálni. És akkor Józsué azt mondja nekik, hogy akkor Józsué ezt mondta a népnek, nem tudjátok ti szolgálni az Urat, mert szent Istenő, féltőn szerető Istenő nem tűri el hitszegéseiteket és vétkeiteket. Ha majd elhagyjátok az Urat és idegen isteneket szolgáltok, akkor ő újra meg újra csapást hoz rátok, és megsemmisít, ha addig jót is tett veletek. Olyan furcsának hat ez, hogy megint csak azt mondják, hogy az Urat szolgáljuk, őt akarjuk szolgálni, és akkor Józsué, minthogy lehűteni őket, hogy nem tudjátok ti az Urat szolgálni. Miért nem azt mondja nekik, hogy nagyon jó, igen, gyerünk, nem, hát közli velük, nem tudjátok. Mert itt is ez a hamis magabiztosság volt bennük, hogy majd mi szolgáljuk, majd mi tesszük ezt az egészet. És nem az volt bennük, hogy Urunk, szeretnénk téged szolgálni, szeretnénk neked engedelmeskedni, rád hallgatni, de szükségünk van rád, nem tudjuk ezt magunktól. Képtelenek vagyunk magunktól. Szeretném tenni, segíts! És ez tényleg csak az Úrral való közvetlen kapcsolatból fakadhat. Amit fölajánlott itt az Úr a Sínai hegynél, hogy papok királysága szent nép lehettek, közvetlen kapcsolatban lehettek velem, és ott a nép azt mondta, hogy inkább ne szóljon az Úr. Megtesszük mindazt, de aztán ne szóljon, és elindult ez a folyamat. És ott volt a törvény, az Isten akarata, ami folyamatosan ítélte az ő népet, amiatt, hogy nem tudták megtenni, és ezért átkot vontak magukra. És itt van előttünk is ez a csodálatos kiváltság, ugyanezt ígéri az Úr az ő népének Krisztusban, Jézusban, hogy mi is papok királysága lehetünk, közvetlen kapcsolatunk lehet. Azt mondja Péter az első levelében, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. És aztán később a 9. verstől, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Tehát kiknek írja ezt Péter apostol? Azoknak, akik már megtértek, akik újonnan születtek, akik nem tartoztak Istenhez, de aztán rádöbbentek, hogy Jézus nélkül élik az életüket, Isten nélkül élik az életüket, és ezért a kárhozat felé tart az életük, de megvallották bűneiken, és befogadták őt, és azt mondja, hogy papok királysága, szent nép vagytok, Isten tulajdonába vett népe. Ugyanazt mondja, amit annak idején ott a Sínai hegynél az Úr az ő népének. És Krisztusban ez valóság lehet. És amikor ezt az ígéretet adja az Úr, vagy ezt tárja elénk, akkor mi a mi válaszunk, ez a kérdés, ez alapján, az ige alapján? Az a mi válaszunk, hogy megtesszük mindazt, igyekszünk és megtesszük. Hát akkor ne csodálkozzunk, hogy ugyanúgy járunk, mint Izrael népe. Hogy nagyon nagyot fogok bukni, mert azt gondolom, hogy én majd megteszem, majd én elég leszek. És arról rossz látni, amikor ilyen életek vannak előttünk, hogy úgy elindulnak emberek, úgy tűnik, hogy elindulnak. Úgy tűnik, hogy elfogadják az Urat. Úgy tűnik, hogy az életükben változás történik. Nagyon lelkesek, buzgók, és beszélnek erről, hogy akkor ők az Urat fogják követni. És aztán eltelik néhány hónap vagy év, és aztán sehol nem látjuk ezeket az embereket. És hogy mi történik? Hogy épp egy nagy varga betű van az életükben, mert tényleg megismerték az Urat. De most nagyon messzire fordultak, és vissza kellene térniük az Úrhoz. Vagy az van, hogy akkor valami nagyon felszínes dolog történt. Ahogyan a magvető példázatában van, hogy lehet, hogy a sziklák közé esett az a mag, vagy a tövisek közé. Nem tudott meggyökerezni, és nem tudott gyümölcsöt hozni. És elszáradt, eltűnt az az egész. Ezt az Úr tudja. Mi imádkozhatunk ezekért az emberekért, hogy akár így, akár úgy visszatalálhassanak az élő Istenhez. Hogy onnantól kezdve nem magukban bízzanak, hanem ő benne. És hogyha már mi is elindulhattunk az Úrral, akkor legyen ott az előttünk, hogy Isten az, aki megtart bennünket. Az ő ígéretei, amiket ő mond. És arra tudunk építeni, abba tudunk kapaszkodni, az a biztos pont. És vele szabadságunk is lehet egyben. Biztonságunk és szabadságunk, mert ő bennünket is sasszárnyon szeretne hordozni. És amikor elénk adja ezeket az ígéreteket, akkor mondhatjuk, hogy Uram, én szeretném mindazt megtenni, amit te mondasz. De látod, hogy magamtól erre képtelen vagyok, kérlek segíts. Kérlek, bocsáss meg, hogy ezt is elrontottam, de kérlek segíts is. És kérlek, hogy te vigyél tovább bennünket, engem is. Amen. Imádkozzunk. Urunk, látjuk azt, hogy milyen nagy szükség van az elköteleződésre, hiszen annyira hiányzik ez a mai világból, hogy minden csak úgy ideillenesen és mindenféle elköteleződés nélkül szeretnénk. És azt látjuk itt, Urunk, hogy úgy tűnik, hogy Izrael népe elköteleződik, és mégis ez egy ilyen felszínes vagy hamis öntudatból fakadó elköteleződés. Urunk, kérünk, hogy te lelked által, a te igéd által formáld ki bennünk azt az elköteleződést feléd, ami rád épít, ami beléd kapaszkodik, aminek kapcsán aztán van folytatása a hívő életnek. Van eredménye. Urunk, te látod, hogy hogy vagyunk előtted. Te látod, hogy hogy indultunk, vagy elindultunk-e egyáltalán veled. Kérünk, hogy te vidd végbe a te akaratod szerint az indulást és a folytatást is. Amen. Énekeljük a 203-as számú éneket. Testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. Csütörtökön 6 órától lesz bibliaóra a kisházban, pénteken 5 órától ifjúsági óra lesz a kisházban, és vasárnap pedig 10 órától lesz istentisztelet itt a templomban, és gyermekóra pedig a kisházban. Gyülekezeti hírlevélünk legfrissebb számából, ha még nem kaptunk, vigyünk magunknak és másoknak is, családtagjainknak, környezetünkben élőknek, ismerőseinknek is, ezzel is tudunk szolgálni, ezzel is lehetünk az Úrnak a hírvivői. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha a lelkigondozói beszélgetésre vagy látogatásra van szükségük. Istentiszteleti fotók, hangfelvételek letölthetők a honlapunkról, a philadelphia.lutheran.hu oldalról. Feltöltésekről tájékozódhatunk a levelező listán és a gyülekezet Facebook oldalán. Az új tanévre, szeptember 14-i istentiszteletünkön kérünk majd áldást. Hirdettem az előttünk lévő eke alkalmakat, családos hétvége lesz szeptember 26-ától, és csendes nap pedig október 4-én lesz majd. Ugye ez az a nap, amikor a Bagi magvetésházát ünnepélyesen is átadjuk. Hát ugye voltak már ott alkalmak, ifjúsági hét is, és sok áldást tapasztaltunk meg. Legutóbb bibliaiskola is volt már ott. De mégis ez egy ünnepélyes alkalom, amikor hálát adunk ezért az épületért. Az EKE alkalmakról az ekealapítvány.hu oldalon tájékozódhatunk. A biatorbágyi alkalmakról az mbb.hu oldalon lehet tájékozódni, és a női hét szeptember 8-ától lesz, házaspáros hét szeptember 15-től, és biblia tanulmányozó hét pedig október 6-ától. Szeretném hirdetni a testvéreknek az egyházkerületi alkalmunkat is, a Találkozó veled című alkalmat. Ez szeptember 20-án lesz majd Salgótarjánban. Ugye ez azért is különösen érdekes program, mert püspök választásra készülünk, és ezen az alkalmon is be fognak mutatkozni a püspök jelöltek. Tehát meg lehet őket ilyen módon is ismerni. Úgyhogy élhetünk ezzel a lehetőséggel, és hát hordozzuk imádságban a püspök választásnak a folyamatát. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az záró imádságra készülve a 250-es számú éneknek az első versszakát énekeljük. Jézus szolgáló.
csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy hozzád fordulhatunk. Köszönjük, hogy te nagyon szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy annyira szeretsz, hogy egyszülött fiadat értünk is adtad ott a kereszten. Hogy ő magára vállalta a mi bűneinket, engedetlenségünket. És köszönjük, hogy ő érte lehet nekünk üdvösségünk, ő érte lehet nekünk örök életünk. Ő érte ismerhetünk meg téged, Urunk, Atyánk, és szólíthatunk meg így. Köszönjük neked, hogy ebbe a közösségbe hívsz bennünket, és köszönjük, hogy arra is fel szeretnél használni, hogy mi is másokat hívogassunk, hogy szolgálatra hívsz bennünket. Köszönjük azt az ígéretet, amit ma is adtál, hogy papok királysága, szent nép lehetünk. Urunkat, hogy ez valóság lehessen mindannyiunk életében. És így hozzuk eléd, Urunk, mindazokat, akik ott vannak a környezetünkben, és betegségekkel küszködnek, kórházban vannak, vagy az időskori problémákkal szembesülnek. Urunk, te adj nekik békességet, te adj nekik gyógyulást, erőt. És így hozzuk eléd azokat, akik megkötözöttek, akik a sátán uralma alatt vannak. Kérünk, Urunk, hogy hadd tapasztalják meg a te szabadításodat, hiszen te azért jöttél, hogy az ördög munkáit lerombold. És így kérünk a családokért, kérünk, Urunk, hogy te tartsd egyben a házasságokat, kérünk a friss házasokért, és kérünk azokért is, akik már évek, évtizedek óta együtt vannak, add, Urunk, hogy benned tudjunk megújulni napról napra, tőled kapjunk szeretetet, türelmet, megbocsátást, bocsánatkérést, mindazt, amire szükség van ebben a kapcsolatban, és így bízzuk rád, Urunk, azokat a házasságokat, amelyek válságban vannak, ahol már azt fontolgatják, hogy elválnak. Urunk, kérünk, hogy te adj megoldást, hiszen nálad semmi sem lehetetlen. És így kérünk azokért a kapcsolatokért, amelyekben problémák vannak, konfliktusok vannak, ad, hogy a Mózes mindig hozzád menekült, mi is hozzád tudjunk fordulni, és nálad találjunk megoldást. Kezedbe tesszük le, Urunk, mindazokat, akik a környezetünkben élnek, szeretteinket, barátainkat, munkatársainkat, csoporttársainkat, osztálytársainkat, környezetünkben élőket, Urunk, hogy hadd ismerjenek meg mindannyian, és akik ismernek, hadd járjanak a te utadon. Köszönjük, Urunk, hogy van gyülekezetünk, hogy lelked által itt vagy, és szólsz hozzánk a te igédben, és kérjük is, hogy te vezess bennünket tovább a te akaratod szerint. Add, hogy tudjunk szolgálni a gyermekek, a fiatalok felé. Kérünk, hogy te hívjál szolgálókat, hogy minél többen leessünk a te aratásodban. Így kérünk a laikus szolgálókért a közösségünkben. És eléd hozzuk, Urunk, a missziói területeket. Te mutasd meg, hogy merre haladjunk. Hadd tudjunk rád figyelni, hadd értsük a te akaratodat. Köszönjük, Urunk, hogy te újra és újra megszólítasz embereket, hogy kereshetnek téged. Köszönjük, Urunk, hogy mindig vannak, akik jönnek újak is a közösségünkben, gyülekezetünkben. Kérünk, Urunk, hogy te őrizd őket, vezesd őket, és add, Urunk, hogy veled találkozhassanak ők is alkalomról alkalomra. És rád bízzuk, Urunk, az egész gyülekezetünket, nyírteleki gyülekezetrészt, a görögszállási gyülekezetrészt, az itteni gyülekezetrészt is. Köszönjük, Urunk, hogy rád figyelhetünk, hogy te arra hívtál bennünket közösségként is, hogy hegyen épült város lehessünk. Eléd hozzuk, Urunk, egész egyházunkat, te népedet szerte a világban, de itt az országunkban, a városunkban is. Kérünk, hogy te adj ébredést, te adj megújulást. És kezedbe tesszük le, Urunk, a püspök választást. Adj ebben bölcsességet, adj ebben vezetést, világosságot a presbitériumoknak. És kérünk, hogy te legyél a teológiánkkal, add, hogy olyan képzés történjen, ami megerősíti az induló fiatalokat arra, hogy neked szolgáljanak. Így hozzuk eléd a kántorképzést is, És köszönjük neked, Urunk, a testvérgyülekezeteinket, az amerikai testvéreket, norvégiai, dániai testvéreket is egyaránt is. Most különösen az amerikai testvéreket, akiknek most missziói vasárnapjuk van, amikor beszámolnak a missziói dolgokról, amikor ránk is gondolnak különösen. Kérünk, Urunk, hogy áld meg ezt a kapcsolatot továbbra is. Most is hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy itt lehettek a nyáron, hogy olyan sok jót tapasztalhattunk meg együtt. És rád bízzuk, Urunk, többi felekezetet is, vezetőiket, tagjaikat egyaránt, szolgálatokat, az EKE szolgálatát, a Biatorbágyi szolgálatot, a VISZ-nek a szolgálatát, az MO-nak a szolgálatát. Urunk, kérünk azokért a naptárakért, amelyek ott vannak a házakban, munkahelyeken, add, hogy azokon keresztül is megszólalhass. És így kérünk a missziói központnak is a szolgálatáért. És kezedbe tesszük le, Urunk, ezt az egész világot. Olyan jó tudni azt, hogy semmi nem történik a Te tudtod nélkül, mert sokszor mi megrettenünk, amikor látjuk az eseményeket, feszültségeket, háborúságokat. Te látod most ezeket a tárgyalásokat is, amelyek most elindultak. Te tudod, hogy mi van a háttérben. Kérünk, hogy Te cselekedj a vezetők gondolataiban, szívében, és legyen meg a Te akaratod, Urunk. És könyörülj azokon, akik ezt a sok nyomorúságot átélik a háború során, add, hogy hozzá tudjanak menekülni. És így kérünk, Urunk, az üldözött keresztjénekért, így kérünk azokért, akik különféle társadalmi problémák miatt küszködnek, szenvednek. És Urunk, eléd visszük minden vezetőnket, egyházi és világi szinten egyaránt, hogy hadd tudjanak szerinted való döntéseket hozni. Köszönjük, Urunk, hogy mindent a Te kezedbe tehetünk le, és kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Amen.
Foglalnak helyet a testvérek, és a megkezdett 250-es számú éneket énekeljük tovább.
Nincs idő a vesztegésre, szent el annyi lélek sír, mint közé éltek vártóknak, mint mondoznak ki a hír. Téged is várom a meg, Jézus szolgálatra hív. Megjelöltem a helyet, talán tudod egymag kér. Megjelöltem, szolgálj, életed ad végre át. Téged is várom a meg, bátran állj be át. Engem élt abban, hogy mondod,
vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várom Istenet.